A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt!
Szép jó reggelt kívánunk! Ez a...
Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, Ács Gáborral.
És Nyúl Zsuzsival ma reggel. És sok érdekes, izgalmas témával természetesen, meg remélhetőleg sok hallgatóval, aki küldenek nekünk üzeneteket.
Igen, az SMS, Viber és WhatsApp számunk 0636 980 980, és a ma reggelünket megalapozza egy nagyon jó kis SMS. Azt írja valaki, hogy a forint úgy mozog, mint Moldova György hőse, hősnője, bokáig lecsúszott bugyiban, siléccel a talpán, a síterepen, lefelé a lejtőn című novellában. Hát megnézzük majd, hogy hogyan áll a forint is, meg még persze a KSH adatokon keresztül is rátekintünk a magyar gazdaságra.
Ami friss, az a GDP adat, az utolsó gyászos GDP adatnak a részletes elemzése, illetve először az jön ki, hogy mennyi a GDP és néhány apróság hozzá, hogy miért lett annyira rossz, erre közölte a részletes adatokat a KSH, úgyhogy természetesen ez lesz a fő témánk nagy kép rovatunkban, Virovácz Péterrel, a szokásos időben, majdnem délután mondtam, nem tudom, pedig azért a délután az ritkán jön itt a nyelvemre.
Ugye igazából addigra pont ugyanolyan sötét lesz, mint most egyébként.
Nem. Még múlt héten is láttam, mikor ide értem, már egy kis pirkadat.
Szerűséget
az ég alján, úgyhogy most először nem. Cserébe nem kellett jeget kaparni, most éppen kellemes idő volt, úgyhogy...
Egyébként ma reggel is hajnalban egész jó idő volt.
Igen,
ez a forgalom,
igen, ma mára gondoltam.
Az annyira erős volt, a Ferihegyi befelé vezető úton jöttem én, meg jövökeltem minden reggel, mint hogyha nem tudom, délelőtt lenne, szóval egyből kiment az álom a szememből, vagy az ilyen kis reggeli fáradtság, mert hogy rettenetesen nagy volt már, körülbelül 17:30 felé a forgalom befelé a városban.
Szóval úgy tűnik, hogy lehet bármilyen gazdasági helyzet. Jó, kis huplik, meg kisebb beszakadások, vagy lejtős részek lehetnek benne, de azért a forgalom az megállíthatatlanul nő. Tehát szép lassan, észrevétlenül, de egyébként pont hajnalban lehet jól látni, hogy amikor 7-kor beáll, akkor elindulok 6:50-kor.
Mindenki
elindul 6:50-kor, aztán mindenki előrébb hozza. És most már egyébként tényleg, ha csak mondjuk a 2-3 évvel ezelőttivel vetjük össze, tényleg a reggel 6-ban én is érzem. Nyilván nem egyik napról a másikra érzed ezt, de tökre látni, hogy ez a reggel 6 is már komolyabb forgalom.
Taxisokkal beszélgettem nemrégiben, úgy alakult a helyzet, és ők mondták, hogy például kézzel a home office-nak a napjait nagyon lehet érezni,
igen,
az ő forgalmukban, és egyébként a város forgalmában is.
Abszolút,
tehát hogy a szerdát említették, és a pénteket, ami általában egy ilyen viszonylag könnyebb nap szokott lenni, pedig régebben akkor volt a hatalmas nagy forgalom.
A péntek hatás az egyértelmű. Azt a hallgatók is megerősítették, tették, tehát a pénteken sokkal könnyebben lehet közlekedni. De képzeld el, egyik fiam Budakesziről jár iskolába, és onnan nagyon durva a közlekedés, ott beáll a dugóba a busz, tehát ott inkább többet sétál, hogy később szálljon föl, miközben a busz arra szól a fő utcán fölfelé, és pénteken két busszal, és pénteken konkrétan 20 perccel később kell, és indul, mert akkor ugyanakkor ér be. Tehát az ilyen nagy dugós helyzetben is, ott is tökre érezhető, hogy a péntek hatás az, az működik.
Na, ha már itt egy picit emlegettük itt a...
Ez tudatos volt a most tényleg ráfordulás, hogy véletlenül szóba került a home office.
Véletlenül szóba, és még szóba is fog kerülni. Egyébként, hogy HR percekben pont erről fogunk beszélgetni, hogy mi a francnak szeretünk ennyire otthonról dolgozni, és hogy mi lenne az ideális egyébként a home office és a bejárás között. Erről fogunk majd beszélgetni Deák Andreával is egyébként a
igen, folyamán. Igen, apropóján, hogy mostanra látszik kialakulni az új rendszer, az új világ a Covid utáni nagy csapkodásból, hogy ennek mi lesz a sorsa, és van friss felmérésük is erről, hogy mit akarnak a munkáltatók elsősorban, és mi a dolgozóknak az igénye. A kettő nem feltétlenül van szoros átfedésben, és hogy ezt...
Tehát igen. Milyen jó lenne.
Milyen most, jó, nagyon
de van egy ideális középút egyébként.
Hát ezt kell mindenkinek megtalálni, igen, ez hogy működik igen, a HR igen, szakmában, igen, illetve a cégek hogyan reagálnak, meg hogy lehet ezt kezelni.
Nem spoilerezem, majd elmondja Andrea.
Jó, igen, igen, igen. Azt szerintem nyilván az kitalálható volt, hogy a cégek jóval kevésbé eresztenék továbbra is a dolgozókat home office-a, mint ahogy ők ezt szeretnek.
Van neked Borbála vagy Barbara nevezetű ismerősöd?
Van, mind a kettő.
Én nekem is.
Őket köszöntjük?
Őket köszöntjük most, hogy semmiképpen ne felejtsük el őket felköszönteni, akár csak az Adákat, az Adelinákat, Borókák, Ciklámenek, Babiták. Nekem van Babita nevezetű ismerősöm.
Babita,
Babita. Igen, nagyon szép lány egyébként. Egyébként a fiamnak volt az osztálytársa általános iskolában. Nos, a Móricok, a Mórok, a Péterek és a Petők is ma ünneplik egyébként a névnapjukat. Köszöntsük őket sok
és a
szeretettel.
Reginaldok is.
Igen, hát ha van ilyen ismerősöd, akkor feltétlen köszönjük fel őket. Na, az évfordulókkal, eseményekkel kapcsolatban van-e olyan, amit kiemelnél? Mert nekem van. Csak...
Hát akkor mindjárt rátudom. Akkor én gyorsan letudom a zérrészemet. Keresztesek elfoglalják Szidón, csak említés szintjén 1110. A nemzetközi bányásznapra se térnék ki részletesen. Úgyhogy tiéd a szó.
Jó, köszi. Ez gyors volt.
Melyikben láttál még izgalmat?
Nagyon sok érdekes évforduló van egyébként, de ami szerintem a magyar művelődés történet szempontjából érdekes és érdemes kiemelni, ez az asszonyok tüntetése. Erről viszonylag keveset hallunk, ez egyébként 1956-ban december 4-én zajlott méghozzá a Hősök terén. Több ezer asszony és lány emlékezett meg némán a szovjet hadsereg egy hónappal korábban történt bevonulásáról, amelynek ugye az egyik fontos eseménye volt, hogy akkor kezdték ugye leverni a forradalmat. Na most ami a lényeg, hogy igazából december 1-én tették közzé az Éjjel című illegális labban ezt a felhívást, hogy a magyar nők a maguk méltóságával, csendességével, ellenállásával és bátorságukkal fejezzék ki az együttérzésüket. Ennek a hatására akkori beszámolók szerint 2,5 órán keresztül vonultak az asszonyok és a nők virágaikkal a Hősök terén, a névtelen hős sírjához, ahol egyébként a végén már annyi virág gyűlt össze, hogy nem lehetett látni a sírt, és az ott álló katonák vagy rendőrök sírtak, képzeld. Tehát a beszámolók erről számolnak be, vagy ezt írják, hogy egy nagyon megható pillanat volt ez egyébként, és azt gondolom, hogy kevésbé beszélünk erről a magyar művelődés történeti eseményről, vagy mint az 56-os forradalomnak egy fontos ilyen szakaszáról, hogy a magyar nők hogyan vették ki a részüket a forradalmi eseményekből ilyen békés formában. Úgyhogy ezt mindenképpen szerettem volna kiemelni, és hozzáfűzném még azt egyébként nem csak Budapesten, hanem Pécset és Veszprémben is voltak ilyen jellegű tüntetések, ugyanezeken a napokon, tehát december 1-én és december 4-én. Nem akarok most annyira részletesebben belemenni a sztoriba, de volt nyilván ennek után egy folyománya, volt egy ellentüntetés is, stb. Nézzetek utána, nagyon érdekes egyébként ennek a háttér.
És azért nem meglepő, hogy ezt nem lehetett megismételni ezzel a következő években.
Igen.
Na nézzük akkor a születésnaposokat. Kit emelnél ki?
Solt Jánost, magyar dobost, az LGT dobosa.
Hát én szerettem volna, na jó. Hát elindult el a végéről, hát azt hittem, hogy majd szépen időrendben, sorrendben megyünk, ahogy szoktunk.
Ja, igen.
Jó, na, ne hagyjuk ki Gombos Sándor magyar olimpiai bajnok kardvívót, orvost 1895-ből, és akkor már így is ugrálunk. Balázsovics Lajos 1946-ban született, tavaly hunyt el. Sajnos aztán, hát igen, Solti Jánoson túl, szintén zenész, 1956-ban Varga Miklós, Máté Péter díjas magyar énekes.
És Szergej Bubka.
Szergej Bubka. Van valami kötődésed Szergej Bubkával?
Az vagy? Egyetlen magasú, vagy rúdugró, vagy hogy mondják ezt, nem, mindjárt megköveznek itt engem a hallgatók. Szóval, hogy egy olyan atléta, aki szerintem így egészen pontosan beazonosítható, hogyha meghallod ezt a nevet, akkor tudod, nem egy focistáról van szó, vagy nem egy birkózóról, hanem a rúdugró Szergej Bubkáról. 1963-ban született egyébként ezen a napon.
Ha azt mondod, hogy mondj egy rúdugrót,
igen,
akkor...
Akkor a kétszeres világbajnok, igen, Európa és olimpia bajnok Szergej Bubka fogod említeni.
Igen, de ha az a kérdés, hogy mondj két rúdugrót, akkor Szergej Bubka és Szergej Bubka tartok tőle sokaknak, mert hogy igen, ő annyira kiemelkedett, és valószínűleg sokaknak csak ő van meg.
Igen. Hát most nagyon keresek a gondolataim, hogy ki tudnék még mondani, de lehet, hogy majd a hallgatók segítenek nekünk. 0-36-98-0-98-0.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Azért sokan megírták Duplantis nevét, az igen, kellett is, de és noha minden egyes, hát nem, szerintem amikor éppen világcsúcsot dönt, a rúdugró.
Igen.
Akkor benne van a magyar mainstream sajtóban, de azért atletikai közvetítéseket annyira nem nézünk, úgyhogy én úgy érzem, hogy egyébként még most is kevesebb. Tájékozott hallgatóknak, érdeklődőknek, vagy csak hírolvasóknak, akiknek szembe jön, és mondjuk be van állítva néhány hírszájt, ők nyilván találkoznak vele, mert hogy egészen elképesztő. De szerintem valahogy még kell néhány év, hogy annyira benne legyen egy átlagember tudatában, mint Szergej Bubka, de lehet, ez csak én érzem.
Hát én most rettentes kellemetlenül érzem magam egyébként, ez tudnunk kellett volna Duplantist.
Én tudtam,
de nem mondtam.
Mármint, hogy ezeket én is olvasom. Ja, igen, de nincs, de hogy szerintem egy szűk, sokkal szűkebb kör ismeri. Aha. Noha az elmúlt években sorozatban döntötte meg a világcsúcsokat.
Jó van, jó.
Sajnos egy jó figura.
Utána nézünk. Jó. Na, okay. Na most viszont nézzük utána picit a lapszemlének.
El akarod hallgattatni a hallgatókat?
Nem akarom elhallgattatni a hallgatókat.
Lesznek üzenetek is, de akkor lapszemlézünk először, jó?
Jó, mondhatom akkor?
Persze.
Figyelj, én igazából a világgazdaságot néztem át, és találtam egy érdekes cikket, mégpedig a sertéshús fogyasztással kapcsolatban. A cikk egyébként általában arról szól, hogy a vörös húsnak milyen szerepe van a magyar táplálkozási szokásokban, és hogy az iparági trendek milyen kihívásokkal küzdködnek. Érdekes, hogy 30 kiló sertéshúst fogyasztunk állítólag egy évben, mi magyarok, ezzel a második legnépszerűbb húsféle egyébként a baromfi után. Az egészséges táplálkozásba is jól beilleszthető, főleg, hogyha sovány sertéskarajra gondolunk, tehát az egészségtudatos vásárlók számára is egy jó alternatíva lehet. Az elmúlt két évet vizsgálva az idei év egy kicsit jobb képet mutat amúgy az ágazatban, és ha minden igaz, akkor a húsfeldolgozás tekintetében egy 4-5%-os volumen növekedés is kimutatható majd. Erről szól egyébként a cikk, a világgazdaságban olvashatóak a részletek. A másikat pedig a HVG-n talál, mert hogy én nem tudtam erről, de igazából szerintem érdekes gondolat, hogy értékelni lehet az ingatlanosokat. Sokan felháborodtak ezen, mert hogy az ingatlan közvetítőket októbertől az ingatlan.com platformján lehet értékelni. A cikk egyébként arról szól, hogy véleményezhetik az ingatlanosokat azok, akik velük kapcsolatba kerülnek. Az újítás célja nyilván a szolgáltatás átláthatósága és a minőségjavítás, azonban hát sok közvetítő felháborodott ezen a rendszeren. Az ő megkérdezések nélkül vezették be egyébként ezt, és attól
miért
tartanak.
Miért kellett volna?
Hát nyilván azért, amikor egy ilyen nagyon nyilvános platformon megosztanak információkat, és ezt hogyan vezessék be, gondolom, azért kellett volna valami fajta szakmai egyeztetés.
Jó, értem. Tehát most ha abból indulok ki, hogy mit tudom én, a Bookingon, vagy akárhol közvetítik a kis szállásodat, akkor nyilván annak tudatában kerülsz föl, hogy ott értékelések lesznek.
Igen.
De jó. Azért értékelő oldalak ettől függetlenül is indulhatnak. Nem tudom, a tanárértékelő oldalakon megkérdezték az egyetemi oktatókat, hogy mit szólnak ahhoz, hogy indul egy ilyen oldal. Szóval jó, csak morfondírozok, hogy most ez...
Egyébként jó felé tapogatózol, mert hogy pont erre való hivatkozással vezették ezt be egyébként, hogy külföldön ez egy teljesen bevett szokás, hogy az ingatlanosokat is értékelni lehet, úgyhogy igazából nem nagyon értik, hogy mi itt a felháborodás oka. Nyilván az a veszély van ebben, hogy túlságosan...
Hogy kellett volna csinálni? Illetve kiket megkérdezni? Egyenként, vagy hogy a nagy cégek vezetőivel, vagy hogy kinek az engedélyére lenne szükség ahhoz, hogy
igazából mindig benne van az a kockázat, tehát én értem, hogy ezt miért nem annyira akarják, mert
hát én is
kritizálhatják
értem, hogy miért nem akarják,
az ingatlanost. Szerintem
mindenki érti, hogy miért nem akarják.
Hát nyilván félrevezető információk is megjelenhetnek ezen a platformon. Lehet, hogy valamilyen szabály vagy keretrendszer jó lett volna, hogyha megjelenik, hogy milyen feltételekkel lehet, és gondolom ebben kellett volna valami fajta egyeztetés. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez októbertől van, és nem egyértelmű ennek a megítélése ennek az értékelési rendszernek az ingatlanosok körében. A további részleteket a HVG-en lehet.
Nagyon finoman fogalmaztál, hogy nem egyértelmű a megítélése. Mondhatjuk, föl vannak háborodva, de hát igen. Nyilván azok vannak inkább jobban fölháborodva, akiknek ez talán negatív, akik a negatív visszajelzéstől tartanak.
Igen.
Sejtésem szerint.
Hát mindig akkor van baj, amikor van annyira, hogy mondjam, ilyen. Hát nyilván minden, nem tudom, nekem az a tapasztalatom, hogy az ingatlanosok azért raffinált emberek, raffináltak.
Jó, szépen körbeírjuk itt a dolgokat, igen. Jó.
Lehet, hogy nem van, annyira örülnek, hogy értékelik őket.
Nagyon sokféle van, de hogy is mondjam, vannak köztük olyanok, akik azért nem a legjobb minőséget, és nem feltétlenül az ügyfelek érdekét, hanem a lepottyanó jutalék nagyságát részesítik előnyben, illetve a fő szempont akkor, hogy még ezerszeresen jobban körbeírjuk a problémát. De szerintem mindenkinek, akinek volt tapasztalata, vagy, vagy akár csak az ismerősöknek is hallott, akkor ezzel tisztában van.
Mindenkinek van szerintem én ingatlanosokkal tapasztalata, igen.
Na jó, akkor még ha ingatlan, még ha gyorsan a G7-nek a reggeli cikkét ajánlom. Debrecenben évek óta rosszabb a helyzet, mégis a fővárosi lakhatás miatt aggódik a kormány lakhatási válsághoz kapcsolódó, illetve ahhoz, hogy most az állam is felfedezte és lép, az eddig nagyon markáns változás volt, hogy állami szinten az eddigi tagadás, nem foglalkozunk vele, hirtelen lehet, hogy ez most kampány téma is lesz majd. Azért furcsa, egy kicsit, mert hogy az intézkedéseknek viszont egy része nem pont a megoldás irányába mutat. Úgyhogy,
rosszul nyúltunk a problémához, ezt akarod mondani? Megint nem, csak?
Hát hogy pontosan hogy lesz a hozzányúlás mondjuk egy fél éves időtávon, az első intézkedések, amiket láttunk, hát abból több is a keresletet behozza az ingatlanpiacra, fölnyomja az árakat, és nem feltétlenül, az biztos, hogy nem szociális alapon, de hogy még igazából a fiatal jól keresőket leszámítva, nem látom, hogy kik lennének még itt a nyertesei ennek, illetve hogy általánosságban a lakhatási válságon az segíten, amit eddig láttunk, de lehet, hogy van még pár dolog a tarsolyban, hát ez majd kiderül, ezt majd meglátjuk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Na, mit láttál a budapesti értéktőzsdén? Akkor én mondom, hogy mit láttam Amerikában gyorsan. Hát... sok minden nem.
Sok érdekeset,
az biztos, hogy nem. Hát, ha úgy veszük, jó, oké, csúcsra jutottak, de ezek ilyen nagyon pici elmozdulások voltak, és Mihálovics kolléga biztos elsütné megint az egy sima, egy fordított mantráját.
Annyira mert... imádom, amikor így kicsit így beszólogatok egymásnak mindig, amikor nem vagytok egymással adásban, de egyébként adásban is.
Dehogy is.
Azért oda bögdösnek.
Adásban kicsit másképpen. De tényleg az egy sima egyfordított, ez rajta maradt. Ezt elkezdte szerintem 10x évvel ezelőtt mondogatni. Mondja arra az esetre, amikor mondjuk az indexek ellentétes irányban mozognak, és ez tényleg becsípődött és időnként. Mindig ez jut eszembe, hogyha össze-vissza mozognak az indexek. Na hát az össze-visszaság ez mondjuk annyit jelentett, hogy egy kicsit le és egy kicsit föl, tehát uh-huh. a csúcsok csúcsáról azért nem volt akkora nagy mozgás, tehát ebből azért túlságosan nagy következtetés nem lehet levonni. Minden esetre a Dow Jones volt az, amelyik lefelé ment, és akkor a másik index pedig fölfelé, másik két index pedig fölfelé tudott mozdulni, és akkor így jutott az S&P és a Nasdaq is csúcsa, de ez 1/10% és 4/10% volt, azért nem kell neki nagy jelentőséget tulajdonítani. Innentől nyilván nehezebben az ugrás fölfele, úgyhogy ilyenkor, amikor korrekcióra sem látnak okot vagy indokot a befektetők, akkor szokott ez a csúcson szüttyögés jelenség kialakulni, ezt láthattuk most is. Ha a nagy papírokat nézzük, ismét vezetők voltak. Hát abból, hogy a Dow Jones le, többiek föl és a Nasdaq felül teljesít, nagyjából azért már sejthető volt, hogy a nagy tech cégek vezették az emelkedést, úgyhogy szépen a Meta emelkedett ki egyébként közülük, tehát a Facebook anyacég 3,5%-kal, ő maga is történelmi csúcs, nem történelmi, de hát, hogy csak éves csúcs, de csúcsra ment ki, a Tesla viszont azért esett, mert rossz kínai eladási adatokat közölt, illetve, hogy ez lehetőleg nem közlés volt, ez csak a Reuters tudta meg, és hírként jött ki. Érdekes egyébként, hogy 30%-ot közelíti, mindjárt eléri a 30%-ot a Nasdaqnek az idei emelkedése. Senki természetesen nem számított arra, hogy újabb 30%-ot, de brutális áremelkedés lehet az idei évben, és az S&P kicsit marad el tőle, viszont könnyen megjegyezhető, hogy a Dow Jones az továbbra is szinte csak a felét tudja hovni, tehát egy kicsit tágabbá vált az emelkedés, tehát több papírt érint, de azért eléggé markánsan a nagy tech cégek az idei évnek a nagy nyertesei is az amerikai tőzsdén, és hát december eleje van, nagyon-nagyon meglepő lenne, hogyha valamennyi elfogyhat belőle, de szinte biztos, hogy az egész év ezzel a iszonyat nagy emelkedéssel fog zárulni.
Mollal mi történik, kérdezi a hallgató.
Mollal semmi nem történik. Szerintem a hallgató pont azért érdeklődik, mert a mollal elég régóta nem történik semmi, illetve a moll vaskosan alul teljesítő.
Lehet, hogy erre vonatkozott a kérdést.
Ja, hogy miért alul teljesítő a moll?
Mi történik?
Sejtésem szerint erre vonatkozik. A tegnapi napon egyébként az egy sima egy fordított a budapesti értéktőzsdére is áll. Az OTP 1,2%-kal fölfelé tartott. A Telekom is, miközben a másik két papír, tehát nem csak a MOL, hanem a Richter is lefelé tartott, ebből lett egy jó nagy plusz nulla a BUX-ban, tehát két papír föl, két papír le. Érdekes kérdés, hogy az OTP a 22.000-en elért csúcsa után, majd szépen majdnem 21-ig jött a korrekció, és majd elkezdett fölfelé kapaszkodni, akkor innentől majd merre tovább. Úgyhogy ez a budapesti helyzetkép.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
És itt van, megjött Szoller Andi is.
Jó reggelt, Andi.
Jó reggelt, sziasztok.
Egész jól föl.
Az elmúlt fél órához képest.
Igen, igen. Hát amikor először bejöttél, akkor az... keresem a szavakat. Keresem a szavakat.
Jó a hajad, Andi.
Ne találjam meg.
Kicsit ilyen kócos, itt a fülhallgatott eset.
Nem szereti,
jó,
hogyha...
Jó a hajam, mire fésülködtem, tudod?
Tényleg, igen,
nem szereti, ha kócos kezdek.
Nem?
Nem. Ezt már...
Bocsánat.
Dehogy is, hát egy szivat.
De már mi megkaptuk.
Évekig ez ment, igen, hogy főnöztem a hajamat aznap hajnalban, igen. De most szép, na.
Így van.
Figyelj, Andi...
Hozzátenem mind a kettőtöké.
Nagyon cuki vagy, köszi. Viszont tényleg, ahogy mondani szoktam, ne essünk szét. Andi, lesz egy fontos kérdésem, mert a hallgató is kérdezte, a lapszemben nem emeltük ki Nagy Márton megjegyzését, ami a Katára vonatkozik. Lesz-e erről valami
most
hírunk?
Még nem.
Most meg nem. Okay.
Nem, láttam. Jó. Én is. Aha. Feldolgozom és jövök vele.
Jó, oké, rendben.
Na meg majd mi is visszatérünk rá.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk.
7 óra 10 perc van Ács Gáborral.
És Nyú Zsuzsival. Most már tényleg nem tudod elsúnyogni az üzeneteket. Egyre emlékszem.
Na mondd, melyikre?
Egyrészt szerintem Dékartásért te is emlékszel, mert olyan szép üzenetet küldött neked. 25 perc az ő szokásos útvonalán Gödről zugló Hermina mezőbe, amely egyre inkább kezd nekem nyelvtörővé is válni, de most sikerült mondanom. Szóval 25 perc, az egy átlagos forgalmi viszonyt.
Igen, ami viszont nem átlagos forgalmi viszony, és lehet, hogy ott ülnek a dugom, és abszolút nem értik, hogy mi történik, az a Ferihegyi gyorsforgalmin befelé. A felső Csatári útnál egyébként elakadt egy busz, és hogyha esetleg ott álltok a dugóban, akkor csak tudjatok róla, hogy emiatt van arra egy nagyobb dugó. Ezt 6:48-kor kaptuk ezt az üzenetet. Tapasztalatból tudom, hogy ez olyan gyorsan nem szokott megoldódni, úgyhogy ha valakinek van friss információja, akkor írjon nekünk ezzel kapcsolatban, hogy mi a helyzet. Szóval befelé picit lehet, hogy meghosszabbodik a menetidő.
Kellett egy picit gondolkodnom, mire dekódoltam a kedves hallgató Meta ATH üzenetét.
Igen, azt mondja, hogy a kriptobeszakadást érez, nem soká, írja nekünk Kopi.
Na, de az ATH. Az a baj, hogy először Atén reptéri kódja ugrott be, de...
mert mi más, Gábor? Nem
igen, érzel. Szóval...
neked egyetem.
Igen, aztán rájöttem, hogy egy tőzsdejelentésben hogy is volt, és akkor kikapirgáltam. Aha. All time high. Tehát az volt a kérdés, hogy történelmi csúcson van a Meta árfolyama, vagy még csak éves csúcson, de akkor történelmi, erre utalt a hallgató, tehát ezt az információt csak elküldte, csak kellett néhány másodperc, mire rájöjjek, hogy mit is jelent ez a rövidítés.
0636 980 980 egyébként SMS, Viber, WhatsApp számunk, írjatok nekünk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
És itt van velünk a vonalban Lukács Máté, a Járókelő Közhasznú Egyesület ügyvezetője. Jó reggel,
jó
reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Gratulálhatunk a 10 000-hez, mert az elmúlt hónapokban azért már emlegettük, hogy valamikor december tájékán juttok majd el a százezredik megoldott ügyig.
Igen, a százezredik megoldott ügy még nem értük el, de ez már csak napok kérdése. Pont most nézem az oldalunkat, 99.858 megoldott ügyhöz.
Hát akkor hajrá, hajrá.
Oké, hát akkor...
lakókat.
Aha, akkor ez gyakorlatilag megvan.
Úgyhogy... Máté, mik a legnépszerűbb témák egyébként, amivel hozzátok fordulnak, ha már itt a ilyen nagy ügyszámról van szó?
Aha, a legnépszerűbb kategóriák alapvetően a köztisztasággal, a forgalom technikai helyzettel foglalkozó bejelentések, és itt ugye pont az előbb hallgatókról értekeztetek, hogy nagyon olyan dugóban állnak-e vagy sem. Uh-huh. Szóval nagyon sok olyan bejelentésünk van, ami mondjuk lekopott burkolati jelekkel, kátyukkal foglalkozik, esetleg nem működő közlekedési lámpákkal, hiányzó zebrákkal, lekopott zebrákkal, de a köztisztaság kategóriájában nagyon sok olyan van, hogy illegális hulladéklerakás az út szélén, üritetlen szemetesek, és ugyanennyire érdekli az embereket az épített környezet mellett a természeti környezetük is, hogy a parkjaink milyen állapotban vannak, fasorokban kiszáradtak esetleg fák, érdemes őket pótolni, kitaposták mondjuk a villamos megállóban a virágágyást, jó lenne újraültetni. Uh-huh. Tehát, hogy az emberek alapvetően egy igényes, szép környezetre vágynak, és ezt bejelentésekben is megfogalmazzák a vágyaikat gyakorlatilag, és a járókelő segítségével el tudják juttatni a megfelelő illetékeshez ezt a kérésüket.
És milyen a megoldási arány?
A megoldási arány ez nagyon jó. Ugye a 100 000. megoldott, ugye az úgy jön össze, hogy most már átléptük a 160 000 kezelt bejelentésünket. Ebből 100 000 tuti megoldódott, és van még körülbelül egy olyan 20-30 000, ami éppen megoldásra vár, ami azt jelenti, hogy a lakossági bejelentést már megkapta az illetékes, és visszajelzett onnan, hogy igen, köszönjük szépen a bejelentést, foglalkozni fogunk vele, beütemeztük az éves karbantartásba, vagy éppen a soron következő faültetési időszakban, mi általában ugye most ilyen késő ősszel, kora télen, vagy majd legközelebb tavasszal szokott lenni, szóval nagyon várjuk ezt a számot, hogy elérjük a 100 000-et, de közben látjuk azt, hogy micsoda tartalékok vannak, és hogy hamarosan még egy 20-30 000 bejelentés is simán meg fog oldódni.
Ez is egy fontos része a ti tevékenységeteknek, de azért zajlik az élet körülöttetek. Például lesz egy adománygyűjtő kampányotok, mesélj erről.
Igen, zajlik egy adománygyűjtő kampány, amit a Matching Grant néven fut. Ez egy pályázati forrásból megvalósuló kampány, aminek az a lényege, hogy 1,6 millió forintot szeretnénk összegyűjteni, és hogyha elérjük ezt a célszámot, akkor a pályázat kiírója által ez az összeg meg is lesz duplázva, uh-huh. És elég jól állunk vele, mert november 15-én kezdtünk, tehát hogy kb. Egy 3 hete, és már csak 400 000 forint hiányzik az 1,6 millió forinthoz, tehát nagyon a küszöbén vagyunk itt, és nem csak a 100 000. Ügynél, de itt az adomány szervező kampánynál is, és hogy ugye sokszor felmerül a kérdés, hogy mire költjük ezt a pénzt, nyilvánvalóan most nem itt a téli szünetünkre, hanem szeretnénk, hogyha a jövő évben minél több ügyet tudnánk megoldáshoz segíteni, illetve szeretnénk, hogyha a járókelő.hu-t mint bejelentő felületet tudnánk fejleszteni, meg tudnánk újítani, hogy még könnyebb legyen a lakosoknak használni ezt a felületet, és így még több ügyet tudjunk megoldáson segíteni.
Hogy működtök egyébként? Tehát nagy részt önkéntesekkel, erről szoktunk beszélgetni, meg teret is szoktunk adni a ezzel kapcsolatos felhívásaitoknak, de milyen arányban? Tehát hány állandó munkatárs van? Hogyan alakult az önkéntesek száma? Ők mennyit dolgoznak? Az egész működésetek érdekelne, hogy hogyan csináljátok?
Hát ez egy nagyon, hogy mondjam, aránytalan szerkezet, szóval körülbelül van 140 tagja a szervezetünknek, a járókelő közhasznú egyesületnek, amin belül van összesen 6 darab munkavállalónk, akik részben részmunkaidőben, részben teljes állásban dolgoznak, köztük vagyok én is, uh-huh. És emellett van egy több mint 130 fős önkéntes csapat, akiknek durván a fele, tehát olyan 65-70 önkéntes az, akik napi szinten dolgoznak az ügyek kezelésén, segítik minél gyorsabban, minél pontosabban továbbítani ezeket a bejelentéseket a megfelelő illetékes szervnek. És aztán ott van még az a másik 65-70 ember, akik jogi területen, pénzügyi adminisztrációban, szemléletformáló anyagok készítésében segítik a mi tevékenységünket. És ez nagyon fontos kiemelni, hogy a járókelő.hu 2012-es indulása óta nagyban építünk az önkéntesek segítségére, gyakorlatilag nélkülük elképzelhetetlen az oldalunk működése. Ez egy nagyon fontos dolog, és most ráadásul december 5-e, ami ugye holnap van, az az önkéntesek világnapja, mi pedig a járókelő csapatával karácsonyi ünnepséget is szervezünk, úgyhogy pont a kettőt egy napra tettük, és hát hogy lehetne jobban megünnepelni az ő segítségüket, az ő munkájukat, amit a társadalomért tesznek, hogyha azt az elért sikert közösen megünnepeljük, és megköszönjük az ő munkájukat.
És egyébként joggal pályáztok az év fővárosi civil szervezete díjra is, ha már itt
igen,
tartunk.
Igen, ide szerettem volna átterelni a szót, hogy az idei évben bekerültünk a döntős 10 fővárosi civil szervezet közé, akik olyan civil szervezetek, akik Budapest fejlődéséhez, élhetőségéhez és a lakosság életminőségének javításához járulnak valamilyen módon hozzá, és ebben a csokorban van több szervezet is, akik az urbanisztika területe felől közelítik meg ezt az egészet, és idén ráadásul 5 millió forint pénzjutalommal jár az, hogyha valaki a városháza szimbolikus kulcsát megkaphatja, de hogy tudunk eljutni oda, hogy az éjfővárosi civil szervezete legyen a járókelő, egy közönségszavazáson lehet részt venni minden budapesti lakosnak, igazából ez nem kerül nekik semmibe, a civil.budapest.hu-n tudnak egy szavazatot leadni, egy nagyon egyszerű e-mail címes regisztráció után, és az a jó benne, hogy viszonylag demokratizáló a folyamat, bevonó 14 éves kor felett minden budapesti lakóhelyen vagy munkahelyen rendelkező állampolgár szavazhat, és segítheti a járókelőt, hogy idén az éjfővárosi civil szervezete díjat is magunknak tudjuk.
Uh-huh. Hajrá, dokkolunk!
Hát, hajrá! Sok sikert kívánunk, megköszönjük az eddigieket is, és hát külön nagy köszönet a sok-sok önkéntesnek, akik nélkül ez nyilván nem érhettétek volna el ezt a fantasztikus megoldott ügyszámot, a lassan, gondolom a jövő héten már bejelenthetitek a 100 000-es számot. Csak így tovább, és nagyon szépen köszönjük a munkátokat.
Köszönjük szépen is a lehetőséget. Sziasztok!
Szia.
Lukács Mátéval, a Járókelő Közhasznú Egyesület ügyvezetőjével beszélgettünk, és összegeztük a jelenlegi helyzetüket, és felhívtuk a figyelmet az adománygyűjtésre, és arra, hogy szavazni lehet egy civil szervezeti díjra.
Milyen az a hashajtó zene?
Nem tudom, de... Ha valaki azt írt, hogy ilyen hashajtó zenéket nyomunk.
Ma csak hashajtó zenéket.
Szerintem tök jó zenék vannak.
Teljesen különböző volt ráadásul a kettő, teljesen más stílus is, hogyha nem tudok rájönni, mit jelenthet ez. Na minden esetre itt élje meg mindenki, hogy a következő az beletartozik ebbe a kategóriába.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
Állásajánlat Zsuzsitól, jól hallottam?
Állásajánlat Zsuzsitól. Méghozzá, kérlek szépen, egy adventi időszakra kínálok állást, szeretném felvinni rá a figyelmet. Ugye gyönyörű advent van, menjünk a karácsonyi vásárokba, vesszük a jó drága finomságokat. Na de, akik állnak a pult mögött, kérem szépen. Egyébként a világgazdaság szúrta ki ezt az álláshirdetést, és csak egy kicsit felhangosítom ennek a hátterét. 1 millió forintot is kereshetnek akár a kültös karácsos sütők, hogyha jelentkeznek.
Mármint a mezei járusok?
Aha, igen. Hát elmész, és kültös karácsos sütni a karácsonyi vásárba, akkor
a kis bódéba?
A bódéba egy milla úgy becsúszhat. Na most ez úgy jön össze egyébként, hogy 500 az alap, és akkor a bónusz, vendéglátós nyelven a jatt, ból jöhet össze ez az 1 millió. Semmi más nem kell hozzá, mert hogy nem elvárás, csak előny, hogyha esetleg beszélsz angolul, rendezett a családi háttered, és mondjuk ápolt a megjelenésed, akkor már egy jó entrével indulsz egy ilyen munkakörnek a megszerzéséhez. Amúgy csak zárójelbe teszem hozzá, hogy évek óta nagyon nagy problémát jelent a munkaerő hiány a karácsonyi vásárokban. Tavaly például 30 000 forintos napi díjat kerestek pultosokat, de halpucolók akár napi 60 000 forintot is kereshetnek ebben az időszakban. Szóval...
Aha. Hát ebből kb. Két dolog következik. Egyrészt az, hogy ugye azért kevesen tudnak elmenni csak egy hónapra, mert ez egy nagyon rövid időszak.
Igen.
Tehát ez mondjuk gyakorlatilag tényleg bő egy hónap.
Igen.
És eljönni a másik ára. Ugye az kevesen engedhetik meg magukat, hogy ne dolgozzanak, meg legyen annyi szabad idejük, hogy bármikor egy fullos reggeltől estig munkát bevállaljanak, vagy mondjuk elengednék őket fizetés nélküli szabira, vagy hogy ide tartalékolják a szabjukat, úgyhogy ez nyilván szűkíti a merítést.
Volt az életemnek egy rövid időszak, amikor kicsit dolgoztam vendéglátóban, mármint, hogy marketingesként egyébként, nem pultoztam, vagy ilyesmi, de nagyon szorosan együtt dolgoztam ezekkel a kollégákkal, és azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk például, hogyha valaki poharazik a vendéglátóban, és pont ilyen időszakos munkákból él, a poharazás, az a vendéglátós munkának a fundamentuma, az az alapja, a kiszolgáló szervezet, személyzet, nem tudom, fantasztikus emberek dolgoznak ott egy egyébként ők tartják, viszik a hátukon az egész vendéglátós.
Őket hívják poharazásnak?
Poharasok, igen, ez egy ilyen kifejezés. Jó. Szóval, hogy ők, akik a vendéglátásnak ilyen formán az idény jellegéből élnek, azoknak például egy jó lehetőség lehet, amúgy, hogyha beugranak egy ilyen időszakra dolgozni. Amúgy érdekes. Megjegyzi a cikk, hogy akár, ha valaki ügyesen végzi a munkáját, akkor az adventi időszak után is még megtarthatja ezt a kürtös kalácsos melót.
Aha, de hát nyilván sokkal szűkebb.
Igen, nyilván akkor kevesebb lesz a pénz, de hát még így is azért szerintem elég vonzó ajánlat.
Oké, érdekesen hangzik.
Mindjárt. Gondoltam adventre hangolódva. Igen. Most elmondom ezt is.
Na, és innen kanyarodunk majd át mindjárt a GDP termelés nehézségeire.
Toljuk meg, Béláim! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! Együtt kell csinálni! Nagyban! Különben soha nem érjük utol... mi is volt a legutóbb? Kit kell? Nagy kép. Gazdasági növekedés, infláció, munkanélküliség, keresletkínálat, monetáris politika. Nézzük csak meg ezt nagyban. A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata Virovácz Péterrel.
Így is van, tegnap kijött a részletes GDP adat, viszont már azt megelőzően azon mosolyogtunk mi egy kicsit magunkban, hogy Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki korábban többször is nem a legpesszimistább becslést adta a GDP-re, de az még őt is alulmúlta, és még rosszabb lett. A jövő évet illetően az optimisták táborába került, mert hogy már talán az Unió is, meg az egyik hitelminősítő is pesszimistább lett Péternél, úgyhogy ezt is meg fogjuk tőle kérdezni. Itt van tehát Virovácz Péter. Jó reggel,
szia! Jó reggel, szia!
Jó reggelt, sziasztok! A hír igaz, valóban az optimisták táborát erősítettem egészen tegnapig, amikor is én is átnézegettem a számokat.
És még jön egy péntek, várjál, még jön egy péntek.
És egyébként valóban lesz még csütörtökön kisker adat, pénteken ipari adat, és ez már Q4-es, tehát már ugye októberre vonatkozóan láttunk infót, de hát az a helyzet, hogy én is átszámogattam a dolgokat, és 2% ez a jövő évi növekedés, nem 3. Nagyon úgy néz ki.
Eddig 2,5 felett számoltál, ugye?
Igen, 2,5-3-ra satszoltam, de hát most látva a részleteket, azért én azt gondolom, hogy vannak itt olyan tényezők, amik annyira már nem néznek ki jól. Például egyébként a fogyasztás. Ugye talán én voltam az egyik szószólója annak, hogy azért ne temessük itt a fogyasztást, mert annyira nem rossz a helyzet, és most is azt láttuk, hogy itt a 34 évben 4%-kal nőtt éves alapon a fogyasztás, csak az a helyzet, hogy az elmúlt 3/4 évben mindig 4%-kal nőtt, és ez sikerült úgy, hogy közben ugye a revízióban mindig átforgatja az adatokat a KSH, pontosítja, újra számolja, stb. És hát, hogy jönnek ezek a revíziók, az előző negyed évek fogyasztási adat, az mindig lejjebb és lejjebb kerül. Tehát a nap végén lehet, hogy mindig 4% ez az év per év index, de összességében már nem annyira pozitív a kép, mint amit mondjuk fél évvel ezelőtt láttunk a fogyasztásról, úgyhogy ez például egy ilyen fontos faktor, meg hát a netto export, az, hogy a külker az negatívan járult hozzá a GDP-hez, erre számítottam, csak nem ilyen korán, nem ilyen hamar, és ezért ez előrevetít pár komolyabb negatív folyamatot.
Miért romlott el a külkermérlegünk?
Nagyon nehéz ezt kitalálni ezekbe a részletes adatokból, de szerintem az van, ugye itt a beruházásokra azt mondjuk, hogy nagyon nagy a visszaesés. Igen, hivatalosan a Nemzeti Számla Statisztika alapján azt látjuk, ugye ez a bruttó előeszköz felhalmozás, de ha valóban megnézzük ezeket a klasszikus beruházási adatokat, azért látjuk, hogy Debrecen környékén 50%-os pluszok vannak. Nyilván ott épülnek a gyerek. Ezek benne vannak valahol valamilyen módon a statisztikákban, és hát csak ezt nem a beruházásoknál kell jelen pillanatban keresni, ez egy statisztikai módszertani anomália jelen pillanatban, ez a készleteknél van. Az elmúlt 2/4 évben, ha megnézzük, akkor maga a készlet felhalmozás az ilyen talán 2-3% ponttal tolta fölfelé a GDP növekedést. Na most ezért szerintem nem arról van szó, hogy robog az ipar, és hegyekben állnak az autók Magyarországon, mert pont nem ezt látjuk, nem egész egyszer mindenki tekeri le a gyártást, tehát biztos, hogy nem ezt tolja a készletet, hanem valószínűleg ez a beruházás, ami most zajlik ugye szerte az országban, csak amik ezeket nem aktiválják, tehát hivatalosan nem kerül be aktivált beruházásként, addig ezek kvázi készletként vannak elszámolva, viszont ettől még importigénye van ezeknek, sőt, hát ezeknek van igazán importigénye ezeknek a beruházásoknak, és valószínűleg ez az egyik indok, ami miatt hát viszonylag gyorsan az elmúlt két negyed év alatt hát megfordult ez a trend. Na hát az exportra meg tudjuk, hogy az minden csak nem erős, és hát valószínűleg itt még jönnek a következő pofonok, ugye, gondoljunk csak a Volkswagen gyárban zajló sztrájkra, és azért lesznek itt még komolyabb problémák. Pont talán tegnap a Vasas szakszervezet elnöke nyilatkozott egy olyat, hogy azért a jövő év elén akár komolyabb elbocsátási hullámra lehet számítani az autóiparban, úgyhogy hogyha sok szempontból indokoltnak tűnik az a fajta negatív módosítás a jövő évi növekedési előrejelzésben, amit most én is meg kellett, hogy tegyek.
Aha. Mit szóltál a Moody's döntéséhez, mármint hogy negatív kilátásokra tett a magyar államadósságra, a héten jön a Fitch, itt is hasonló várható? Tehát most kezd elfogyni a türelem a hitelminősítőknek?
A Moody's esetében egyrészt azt mondom, hogy nem volt meglepetés, mert azért itt a gazdasági folyamatokat, költségvetés, uniós vita, egyebek, tehát ugye ezek alapján alapvetően indokoltnak tűnik egy negatív kilátás, ez a bizonytalanságokat jelzi, ez még nem leminősítés, ez csak annak az előszobája. Ami miatt viszont meglepő volt egy picit, hogy pont a Moody's volt az, aki az elmúlt talán 2-3 évben, amióta egy új elemzőjük van, de egészen pozitívan álltak Magyarországhoz, és az összes létező sok, ami érte Magyarországot, arra, hogy legyintettek, hogy jó, hát ez minden átmeneti. Tehát mindig minden átmeneti volt gyakorlatilag.
Emlékszem, erről írtál és is külön, és nem is értetted, és kicsit igen. Kifogásoltad is, ugye? Erről volt egy érdekes vita néhány hónapja, igen.
És hogy miért pont most, ez mondjuk nekem egy kicsit furcsa, de ám legyen, összességében inkább ez tűnik valós képnek. És valóban a Fitch esetében ott még érdekesebb a kép most péntek, hiszen ők már negatív kilátással látták el Magyarország adósbesorolását, de nem manapság, 2022. januárjában. Azért két év eltelt azóta, és a nagy könyv azt szokta mondani, meg mutatni, hogy kettő év után azért el szokott dőlni valamilyen irányba, tehát vagy jön egy leminősítés, vagy visszarakják stabilra. De volt szerencsém beszélni ott az elemzőikkel, és hát megnyugtattak, hogy azért ez nem egy kőbevésett szabály, és valószínűleg ezt aktiválni is fogják ezt a lehetőséget, mert annyira nem rossz a helyzet, hogy bevágjanak minket Bóvli feletti egy kategóriába, tehát hogy ott már nagyon közel lennénk a befektetésre nem ajánlott kategóriához, ezért ennyire nem rossz a kép, vannak problémák, de ennyire nem rossz a kép, tehát egy leminősítésre nem számítok, de ilyen bizonytalanság mellett 3 év alatt 2 technikai recesszió, költségvetési kérdések, bizonytalanság van, ugye jövő évben a monetáris politika körül, választási kampány és hajrá van, tehát annyira sok a kérdőjel, hogy azt, hogy most negatívról visszahúzzák stabilra, annak meg szintén nem nagyon látom az értelmezhető és racionális indoklását, úgyhogy a nap végén szerintem semmi nem fog változni, maradunk negatív kilátásban, és akkor majd fél év múlva lehet izgulni, hogy esetleg változtak-e annyit a dolgok a pozitív irányba, hogy esetleg visszarakjanak minket stabil kilátásra, de hát azért nincsenek vérmes reményeim. Az uniós vitát azt nagyon gyorsan kéne rendezni ahhoz, hogy ezért ne lebegjen ez a leminősítés, mint Damoklész kardja a fejünk felett, és hát erre azért nincs semmi, csekély esélyt látok.
Semmi jelét nem látjuk. Forintról még mindenképpen beszéljünk, illetve az MNB reakcióját is már elkezdi ismét tippelgetni a piac. Meddig hagyja gyengülni a forintot a jegybank, illetve van-e olyan pont, ahol már közbeavatkozik, mert úgy tűnik, hogy egy konstans, és most már abszolút magyar specifikus, tehát ugye amikor a lengyel zlotyival szemben döntjük a mélypontokat folyamatosan, az látszik, hogy nem egy nemzetközi hangulat, hanem ez kimondottan Magyarországnak szóló ítélete a piacnak. Mit léphet szerinted? Tehát hogyan befolyásolja a kamatpolitikát?
Hát, hogyha most egy bankkel lennék, akkor azt mondanám, hogy árfolyamot nem kommentálunk, szerencsére nem vagyok az, és nem kell ezzel küzdeni. Én azt gondolom, hogy a példa ott áll előttünk 2022. októberében. Akkor azért ott egy hónap leforgása alatt sikerült nagyjából 10%-ot gyengülni a forintnak. Azért ez egy olyan dinamika volt, ami már úgy megkongatta a vészharangokat a jegybankárok fejében. És valóban most ez a 4.15 ez rosszul néz ki, mondjuk egy 3.80-hoz képest, amire mondjuk nagyjából emlékszünk, mint mély pont még itt a közelmúltból. És valóban mondhatjuk, hogy ez egy 10%-os gyengülés, igen, nem csak, hát ez egy nagyjából fél éves történet, és nem egy hónap alatt. Tehát mint minden esetben most is nem a szint a fontos az euroforint árfolyamában, a jegybank számára én azt gondolom, hanem sokkal inkább maga a változás, annak a mértéke, annak a tempója, tehát hogy milyen gyorsan romlik az árfolyam, és azért ilyen epizódokat, hogy fél év alatt ennyi gyengül a forint, hát sajnos láttunk már az elmúlt 10-20 év folyamán, tehát ez ebből a szempontból nem extra. Persze nyilván rekordokat döntögetünk különböző devizákkal szemben, ezek mindig ilyen szép headline-okat tudnak generálni újságokban, meg hírügynökségeknél, hogy a nap végén ettől az MNB még nem fogja, nem tudom, kocsonyára reszkető lábakkal nézni az árfolyamot. Itt tényleg az a gond, amikor már kontrollálatlanul, és ilyen nem tudom, tényleg hetek alatt tud a forint 10%-ot gyengülni, szerintem az lesz majd a beavatkozási pont. Addig én nem hiszem, hogy egy bank ezt meg tudná fogni, és valójában igazuk is van, hiszen olyan kérdőjelek fogalmazódnak meg a befektetők fejében, amivel a Magyar Nemzeti Bank jelen pillanatban olyan nagyon sok mindent nem tud kezdeni, nyilván lehetne magasabb kamatprémiumot biztosítani, csak hát valljuk be, azért a piacoknak néha semmi sem elég, és akkor ha esetleg szóba kerül egy kamatemelés, hogy több legyen a kamatprémium, és akkor mégiscsak vegyék a forintot a drága befektetők, tehát akkor lehet, hogy előjön a kapcsiság, és akkor na nézzük meg, meddig lehet még ezt a jegybankot tolni, mennyit lehet még belőle kisajtolni, és akkor könnyű lehet, hogy beletolja magát a jegybank egy olyan helyzetbe, amiben abszolút nem szeretni, hogy egy kamatemelési ciklusba sodródjon bele. Ez valóban nem tenni jót a magyar gazdaságnak sem, úgyhogy jelen pillanatban nem sok mindent lehet tenni. Bízunk abban, hogy ezek a külső sokkok, amik itt a magyar bizonytalanságot is erősítik, ezek elcsitulnak, és akkor talán ezt a, hát azt mondom, hogy 420 környéki forint árfolyamot az euróval szemben meg tudjuk tartani, hát a dollár azon egy másik történet, ott a dollár valószínűleg erősödni fog a jövő év folyamán folyamatosan, úgyhogy hát ott majd lehet megírogatni mindig az újabbnál újabb rekordokat.
Oké, hát akkor bizakodjunk, ezt ennyit tehetünk most. Péter, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát is.
Köszi Péter,
szép napot, sziasztok.
Pirovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője volt tehát a vendégünk.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Nagyon sok hozzászólás érkezett egyébként Virovácz Péter megszólalásához. Például kérdezi valaki, hogy vajon 400 alá visszamegye az euró. Erre nem kérdeztünk rá. Neked mi a tipped, Gábor?
Hát most szerintem nyilván nem, de hogy az sok minden kéne, hogy visszamenjen, úgyhogy az szerintem még odébb van. Úgyhogy ezzel szerintem most így per pillanat nem nagyon tudunk foglalkozni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hát piac majd eldönti, de egyelőre ez nagyon nehéz pitének tűnik. Nagyjából az van, hogy ami miatt gyengül, az általános makrohelyzet arra, meg a jegybanknak ugye kevés ráhatása, és ott nem látszik javulás, illetve hogy most már lassan két éve történik ugyanaz, hogy folyamatosan lefelé módosulnak a várakozások, és ha ebben lenne valami törés, akkor nyilván nem kéne ezen aggódni. De most így tényleg marad a reménykedés.
A kormány egyébként 3,4%-os növekedéssel számol. Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, ahhez a következő öt negyed éven keresztül 1,1%-kal kellene növekednünk. Hát ez kevésbé megvalósítható.
Ebben hisznek egyre kevesebben most, igen.
Igen.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Megyünk is tovább méghozzá egy nagyon érdekes témával, mert ugye a Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatói egy különleges környezetvédelmi innovációval rukkoltak elő, ez pedig a zöld bölcső, aminek az a célja, hogy megvédje a facsemetéket a klímaváltozás káros hatásaitól, például az aszálytól, meg egyéb invazív megjelenésekről, ami az első 5 évben kritikus lehet. A témával kapcsolatban itt van velünk Tornyánszki Éva, design manager, a MOME munkatársa. Szia, jó reggelt! Szia, Éva!
Szia, jó reggelt mindenkinek!
Na, hát az első dolog, ami szerintem így eléggé megütheti a fülünket, az az, hogy ugye alapvetően egy művészettel, dizájnnal foglalkozó egyetem hogyan kerül egy környezetvédelmi innovációnak a közelébe, és mi ez a zöld bölcső, mesélj erről.
Ez egy látszólag, vagy elsőre lehet, hogy nem annyira egyértelmű dolog, valójában azonban a dizájn az nagyon sok köze van egyrészt a kreatív innovációkhoz, másrészt a probléma megoldáshoz. Egy picit messzebbre mennék vissza. Már a 70-es években Dieter Rams volt az, aki a jó dizájn fogalmát meghatározta. Ő azt mondta, hogy 10 pontban lehet összefoglalni, hogy mitől jó egy dizájn. Tehát, hogy nem csak esztétikus vagy innovatív valami, hanem egyszerűnek, érthetőnek, környezettudatosnak és tartósnak is kell lennie. Ez az elv nagyon fontos a MOME számára, és az egyetemen évről évre több száz innováció jön létre, ami különféle, akár társadalmi, akár ökológiai problémákra reagál. A zöld bölcső is egy ilyen ötlet, ami egy oktatási alaphelyzetből született. Elsős hallgatók találták ki egy alapozó kurzus keretében, ahol az erdő volt a témánk, és a csapatunkkal, a MOME Zero-val pedig támogattuk ezt a projektet abban, hogy az erdő telepítési akciónkkal összekapcsoljuk, és a hallgatók létrehozzanak egy prototípust, és kihelyezzék erre az élő laborra. Pár szóban beszélnék arról, hogy mi ez a zöld bölcső, mert így
elsőre... Igen, gyönyörű neve van, de mit is takar egyáltalán, és hol tart a projekt?
Nagyon szépen leírja egyébként a működését is, ez egy gyűrű formájú eszköz, ami a facsemeték köré helyezhető, és lebomló anyagot tartalmaz, és abban van mindenféle hasznos tápanyag, marhatrágya, gombafonalak, vad növénykeverék, annak érdekében, hogy amikor a facsemeték elkezdenek növekedni, hát ilyen pici 40-60 centis facsemetéket ültetünk, akkor az első 5 évben, amikor az aszályveszélynek és a gyomoknak ki vannak téve, ezeket megóvja ezektől a káros hatásoktól. A vadvirág keverék az elnyomja a gyomokat, a tápanyag és a gombafonalak megtartják a vizet és táplálják a kis facsemetéket, és ez lehetővé teszi azt, hogy a legkritikusabb első 5 évben minél nagyobb arányban túléljék a növények ezt. Ez a projekt még nagyon prototípus fázisban van, tehát hogy 10 prototípust hoztak létre a hallgatók 1 hét alatt, úgyhogy most a következő pár hónapban, illetve vegetációs időszakban figyelni fogjuk, hogy hogyan hat ez ezekre a facsemetékre, és a csapat pedig tovább folytatja a munkát, és remélhetőleg ezt innovatív termékké fog válni, ami széles körben elterjedhet, de ez még nagyon hosszú folyamat.
Na hát sok sikert kívánunk ehhez a projekthez, és szuper lenne, hogyha bevezetésre kerülne, és a ti nevetekhez fűződne ez az innováció. Köszönjük szépen, hogy beszéltél erről. Sok sikert
hozzá. Én is nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Tornyánszki Évával, design managerrel beszéltünk, a MOME munkatársával, és a Zöld Bölcső projektet jártuk
körbe. Hát ez nagyon izgalmas.
Ugye milyen cuki?
Abszolút. Majd beszámolunk róla még. Na, most hiszem, akkor el kell mennünk gyorsan szusszanni. Következik hamarosan, amit beharangoztunk, a home office megszilárdulása, viták közti megszilárdulása.
Beharangoztunk, de hát mikor beszéltünk már erről? Igen. Még reggel korán.
Deák Andreát várjuk majd. Mert hogy van felmérésük arról, hogy a nagy csapkodás után hogyan álltak be, nem nincsenek teljes átfedésben a munkáltatói és a munkavállalói igények, ezt hogyan lehet áthidalni, milyen irányba megy az otthon dolgozás témaköre, illetve igen, hogy milyen újdonságok vannak ez ügyben. Ezzel folytatjuk majd.